helyünket elfoglalva a 300. dicséretünket énekeljük. 300. dicséretünk első 4 versét. A 300. dicséretünk első 4 versét, az első vers így kezdődik: lelkem drága Jézusa, hozzád hajt a félelem. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk Pál apostol Tesszalonika beliekhez írt első leveléből, a második részből, a 11-12. Versből Istenünk igéje. Tesszalonika beliekhez írt első levél második részének 11. versétől olvasom. Amint hogy azt is tudjátok, hogy mint gyermekeit az apa, Mindenkit egyenként intettünk és buzdítottunk, és kérve kértünk titeket, éljetek Istenhez méltó módon, aki az ő országába és dicsőségébe hív titeket. Eddig tart Istenünk írott igéje. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, azt szoktuk mondani, ez már egy teljesen frázis szinte a pedagógiában, hogy a nevelésben a dicséret mellett a buzdítás és a bátorítás is igen fontos, de azt is látjuk a frázis mellett, hogy mégis keveset dicsérünk, és még kevesebbet buzdítunk, buzdítjuk gyermekeinket, vagy unokáinkat, vagy tanítványainkat, hanem inkább elvárásokat támasztunk feléjük, és bizonyos elvárásnak meg kell felelni, erről szól az osztályzás is, hogy ki éri el, hogyan éri el azt a szintet, amely már megfelelő, jó, vagy példás, vagy jeles. A kereszténységünkben, ha belegondolunk, és belegondoltok, akkor mikor kaptatok, vagy mikor adtatok buzdítást, mikor erősítették meg bennetek az elhivatást, mikor és ki mondta azt nektek, hogy higgyetek minél inkább Krisztusban a nehézségek ellenére is, mert higgyétek el, hogy ő meg fog benneteket segíteni. Vagy meg is fordíthatnám, mondhatnám azt, hogy te mikor buzdítottál valakit. Kereszténységében, mikor azt láttad, hogy picit megbotlik, elveszíti az egyensúlyát, a lelki egyensúlyát, mikor álltál mellé, mint egy tartó oszlop, vagy inkább hagytuk, hogy elessen, vagy a mai modern pszichológia egyik felfogása szerint inkább segítsük őt az útján, hát most a segítség azt jelenti, hogy segítünk neki leesni. De hogy mellé is kell állni, és tartó oszlopban kell válni keresztényként néha, a családban is, és a baráti körben is, nem könnyű, ez egy komoly elhivatás. A legrégebben írt páli levél az, amit felolvastam nektek, nem egyeznek most itt a írásmagyarázók felfogása, nem egyezik abban, hogy mikor is keletkezett, nincs is nagyon nagy jelentősége, 49-50-51-52 körül keletkezhetett. Egy biztos, hogy olyan gyülekezetnek írja ezt Pál apostol, ahova elment, és ahova viszont nem megy el újra. Pál apostol elment Tesszalonikába, és rögtön az volt az első dolga, hogy bement a zsinagógába, és prédikált nekik Jézus Krisztusról. Hát érdekes, hogy pont hozzájuk ment. Éppen, hogyha valaki elmegy Tesszalonikába a középkori felépítés, van ott egy makett a fehér toronyban, és ott meg lehet nézni, hogy közvetlenül a tengerparton laktak a zsidók. És óriási kolónia volt. Óriási kolónia. Olyannyira, hogy a keresztényeket kiszorították, és a következő réteg, tehát kicsit följebb, a parttól kicsit távolabb volt a keresztényeknek a negyede, illetve több negyed is. Ott épültek azok a csodálatos bazilikák és templomok, amiket meg lehet most is tekinteni. És érdekes, hogy a középkorban az iszlám még kijebb került, de mondhatjuk Tesszalonikára is, hogy egy háromvallású város, akik azt szokták mondani, hogy egy Istenben hisznek, nem biztos, hogy ugyanabban az Istenben hisznek, de egy Istenben hisznek, monoteista vallás. Ugyanúgy, mint Jeruzsálem, vagy más nagy megapolisok, Tesszalonika is nagy város volt már abban az időben. Ezt csak azért mondtam el, mert nem volt egyszerű dolga Pál apostolnak, mikor bemegy és prédikál neki Jézus Krisztusról, hiszen nem csak bevett gyakorlata volt már a zsidóknak, hanem egy kialakult egzisztenciája a diaszporában élő, görögül beszélő zsidóságnak. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, azt gondolom, hogy az egyre inkább elmagányosodott, lelkileg sekélyes világunkban óriási jelentősége van annak, hogy bátorítanak-e bennünket, bíztatnak-e bennünket, vigasztalnak-e olyankor, mikor nem érezzük nagyon erősnek a hitünket. Pálnak ez különösen nehéz lehetett, hiszen nem fogadták be őt, menekülniük kellett, és aztán Jászont vonták felelősségre, akinél megszállt, hogy hol vannak ezek, akik felforgatók. Úgy olvassuk az apostolok cselekedeteiről könyv 17. részében, hogy hogy számon kérik rajtuk a zsidók, hogy egészen mást prédikálnak. A világ felforgatói ezek a keresztények. És ezzel vádolják be őket, hogy a világ keresztények, a világ felforgatói. És el kellett mennie. El tudjuk képzelni, hogy nem egyszerű írni egy levelet, egy bíztató üzenetet azoknak, akik ott Jézus Krisztus üzenetét, az evangéliumnak az üzenetét elfogadják, és utána nem mehetek el hozzájuk, mert olyan körülmények vannak. Hanem a munkatársamat küldöm el, és a munkatársamra bízom Athénból, meg Korintusból, hogy hozzon információkat, hogy mi a helyzet ott Tesszalonikában. És Timóteus azt mondja, hogy minden rendben Tesszalonikában. Hogy annak ellenére, hogy mind a zsidósággal, mind pedig a római hatóságokkal szembe kellett nézniük azoknak, a keresztényeknek, fiatal gyülekezeteknek, aki ott gyülekezetnek, ami ott alakult, annak ellenére ők Jézus Krisztushoz tartoznak, és ez a belső tartozás tudata, ez nagyon megerősítette a gyülekezetet. És egy picit itt hagyáljak meg. A belső összetartozásnak a tudata, ez most nem egy marxista terminológia akar lenni, hanem egy krisztusi üzenet. Hogy az Isten szent lelkének az összekötő ereje, tulajdonképpen összehozza azokat, és megerősíti azokat a testvéreket, akik Tesszalonikában vannak, és a mai napig is ez így lehetséges azokkal a hívőkkel, akik Jézus Krisztusért jönnek el a gyülekezetbe. Jézus Krisztusért eljönni a gyülekezetbe szerintem kiváltság, és Jézus Krisztussal találkozni a gyülekezetben pedig ajándék. Nem természetes az, hogyha eljössz ide, abban a békességben és abban a nyugalomban lehetsz, amit Jézus Krisztus készít el neked. Nem természetes. Kedves testvéreim, egy lelki csendes hét is lehet úri passzió annak a 50 főnek, aki elmegy egy lelki hétvégére, úri passzió, nem tudja a pénzét mire költeni, nem tudja a szabadságát mire fordítani, és elmegy egy lelki csendes hétre. A kívülállóknak talán ez lehet, akik nem értik, miért kellene közel egy hétig együtt, és most hagyj tegyem idézőjelbe, bezárva lenni egymással. De hogy én úgy gondolom, hogy egy lelki csendes hét pontosan arra szolgálhat, hogy egymásra jobban figyelve megtanuljuk, amit Pál apostol is itt mondott, és mond a 11. versben, 12. versben, hogy intettünk és buzdítottunk titeket. Mert hogy maga ez a kifejezés nagyon érdekes, hogy ez kérést is jelent, és vágyat is jelent, nagyon tág, színes ennek a szónak a jelentés tartalma, mind a kettőnek, az intésnek és a buzdításnak, hogyha ezt kivontjuk. És mikor elmegyünk egy lelki csendes hétre, és napokon keresztül be vagyunk zárva, és együtt veszünk részt az áitatokon, a beszélgetéseken, tudjátok, én most úgy jöttem vissza Máiból tegnap, hogy én is töltekeztem. És ezt nehéz megfogalmazni, hanem egyszerűen olyan, mint amikor valaki mennyei levegőt vesz, amikor tiszta levegő árad a tüdejébe. Nem azért, mert elmentünk ott a tóra úszni, hanem azért, mert nem volt nehéz egymásra figyelni. Nem volt nehéz egymás felé odafordulni, meghallgatni a kínját, a panaszát, vagy éppen az örömét annak, aki eljött. És akik itt vagytok, és részt vettetek ezen a héten, azt gondolom, hogy megerősíthetitek ezt, amit én mondtam. Mert hogy a gyülekezetben és az őskeresztény gyülekezetben még inkább így volt, így éltek együtt a gyülekezeti tagok. Persze megvolt mindenkinek a magánszférája, de hogy a közösségnek ez a lényege, hogy nem csak hetente egyszer találkozunk egy minősített időben, hanem az életünk egy minősített idő. Az együtt töltött életünk minősített idő. És ezért, akik szeretik egymást, minél többet töltenek együtt. Ha én valakibe szerelmes vagyok, és valakinek udvarolok, most már remélem nem fogok, bár néha azért a férjeknek is újra és újra kell udvarolni a feleségeknek, ezt is hallottok a héten, pontosan erről is szó volt, akkor vele nagyon vágyok az időre, nagyon vágyom az együtt töltött időt. és nem figyelem az órát, éppen mondtam a héten, az órát vegyétek le, nem kell az óra. Mert szó volt a Kronoszról, a kronológiáról, de szó volt a Kairoszról is. És a Kairosz az a betöltött, minősített idő, amit együtt töltesz, mikor nem figyelsz arra, hogy hány óra. Csak egyszerűen jó együtt lenni. Nem kell ezt magyarázni, nem kell alátámasztani, egyszerűen jó együtt lenni. És ezeknek a gyülekezeteknek, amiket Pál alapított, ez volt az alapélménye, hogy jó együtt lenni. Jó Jézus Krisztusra figyelni. És tudjátok, így maradhatott meg évszázadokon keresztül, évezredeken keresztül a kereszténység, hogy ezek a hívek, akik összejöttek, nem csak a feltámadás napján mindig, a hét első napján, ami nekünk ugye a vasárnap, hanem naponta összejöttek, és dicsérték, magasztalták együtt az Istent. Ma olyan nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy vegyük elő a kis, van ilyen mai ige, vagy vannak ilyen kis brosúrák, ahol minden napra van egy-egy biztató üzenet, és éppen egy kollégám mondta azt, hogy hát neki nem mindig van ideje erre reggel, egy kávé közben elolvassa a napi igét, kicsit elcsendesedik, de egy másik kollégám meg azt mondta, hogy ő meg akkor inkább nem veszi elő, ha előveszi, akkor vesz elő egy kis jegyzetet, egy papírt, és ír rá néhány gondolatot, ami őt megszólította, leírja, nem elemezgeti, nem egzegetál, hanem arra törekszik, hogy ő is, mint lelkész, töltekezzen. De ez az egyénieskedő, kicsit privatizált kereszténység, ez a mai világunkban ez veszélyt hordoz. És ezért is jók azok az alkalmak, ezek a hetek, csendes hetek, amit együtt tölthetnek a gyülekezetek, vagy csendes hétvégék. Rengeteg gyülekezet van most már, éppen feleségemmel beszélgettünk hazafele, hogy a 90-es évek elején az ifjúság mindig elment valahova, a mi gyülekezetünkben is, az ő gyülekezetében is, de hogy a különböző nemzedékek, a generációk együtt nyaraljanak, ez a 90-es évek elején még nem volt annyira divat. Most hihetetlen robbanásszerűen csinálnak nyári táborokat a gyülekezetek, mert rájöttek arra, hogy egyre inkább össze kell zárnunk ebben a világban, ebben a posztmodern ateista világban, és erősíteni kell egymást. Mert hogy nem csak a lelkész vagy a presbiterek azok, akik a bölcsek kövével rendelkeznek, az birtokolják, hanem minden egyháztag, még a lelkészt is, olyan gondolatokat is kaptam a héten, amit elraktároztam magammal. És nagyon hálás vagyok ezért. Kedves testvéreim, ahhoz, hogy valaki az evangélium mélyebb üzenetét belsővé tegye, hogy Isten kegyelmét ő belül átélje, kell egy személyes kapcsolat. Személyes kapcsolatra van szükség, és ezért voltak már a kezdeti időszakban is gyülekezeti vezetők. Pál apostol is nagyon törekedett arra, hogy rendben legyenek a dolgok, legyenek felügyelők, előjárók. De azokat az előjárókat, azokat úgy választották ki, hogy kérték az Isten szent lelkének a vezetését. Nem írtak a felettes egyházi szervnek, hogy na, te kit tetszik ajánlani nekünk, Esperes úr. Hanem a gyülekezet imádkozott és kérte, hogy az Isten vezesse őket, hogy ki az a gyülekezetből, vagy a környezetéből, akik vezetők lehetnek. Kell egy személyes kapcsolat ahhoz, hogy evangéliumot hirdessünk, és talán máskor is elmondtam azt, hogy az egyetemisták között nagyon nagy hangsúlyt fektetnek a személyes evangelizálásra. Egész évben vannak biblia körök, megdes csoportok, Magyar Evangéliumi Keresztény Diák Szövetségnek, vagy éppen a Református Egyháznak is van gyülekezete az egyetemeken, most az egyetemekre hagy fókuszáljak egy picit, és ott személyesen beszélgetnek azokkal a társaikkal, a keresztény fiatalok, akik még nem tartoznak gyülekezethez, nem tartoznak Istenhez. De hogy az evangélium mindig személyesen terjed leginkább. Személyesen. Azon keresztül, a bizonyságon keresztül, amit te tudsz tenni másfelé. A személyes kapcsolathoz viszont kell egy bizalom. És olyan könnyen elsiklunk-e szó fölött, hogy bizalom? A személyes kapcsolathoz bizalom kell minden területen. És hogyha van bizalmunk egymásba, akkor megértjük jobban a másiknak a mozgatóit, és megértjük jobban azt az üzenetet, amit képvisel. És a bizalomhoz viszont kell elfogadás, én elfogadjam a másikat, befogadjam a másikat. Erről is hallottunk előadást a telefonos lelki gondozási szolgálatról, internetes lelki gondozásról is volt pénteken egy előadás, és a lelkésznő beszélt arról, hogy amikor valaki a vonal másik végén engem fölhív, akkor az első az, hogy őt úgy fogadjam el, ahogy van. Előítéletektől mentesen. Ne akarjak moralizálni, hanem egyszerűen ez az úgynevezett non-direktív módszert használják, ez a Rogers-féle módszer. Engedjem, hogy ő maga fogalmazza meg akár az ő panaszát, de talán még a terápia felé vezető utat is. Ehhez viszont a vonalnak, ennek a végén elfogadás kell. A héten nem csupán a személyiségünk egyes korszakainak, váltásainak és nem válságainak kérdését elemeztük, hanem a hívő életünkhöz tartozó szolgálatról is beszéltünk. Jeremiás próféta, amikor Isten megszólítja, elhívja, akkor először visszakozik és nem érzi magát elég erősnek ehhez a feladathoz. Nem érzi magában az erőt. Érdekes, hogy Pál apostolnál nem volt ekkora nagy törés, mikor az Isten Jézus Krisztusban megszólította őt. Jeremiás tiltakozik, és ha megnézitek az Ószövetségben a prófétákat, a próféták is először tiltakoznak, mert nem érzik magukat alkalmasnak arra, és ez nem egy álszerénység, nem is egy kisebb rendűségi érzés, egy komplexus, hogy ők nem tudnak mit mondani ennek a népnek, hanem ez egy őszinte befelé figyelés, és azt mondja, hogy én nem vagyok képes önmagamban az Isten igéjét hirdetni, hanem az Isten tehet engem készé arra, hogy hirdessem az evangéliumot. És Jeremiás próféta, mikor elhívja az Isten, akkor azt a feladatot is kapja, hogy buzdítson, azt is kapja, hogy bátorítson, ne csak írtson, fedjen, hanem plántáljon, buzdítson. Maga Jézus is, akár a példázataink keresztül, ott van az elveszett jó példázata, akár beszédeiben gyakran buzdította, bátorította a tanítványait. Mert hogy a tanítványokat bátorítani, buzdítani kell, titeket, minket bátorítani, buzdítani kell. Nem hagylak titeket árván, mondja Krisztus a János evangéliumában, eljövök hozzátok. Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjetek, és megadatik nektek, mondja Krisztus. Ahogy engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Bátorít, buzdít, nem számon kér, nem felsorolja a vétkeket, hanem bátorít és buzdít, azért, mert tudja, hogy a keresztény követőknek nem nehéz megállni ebben a világban. Bocsánat, nem könnyű megállni ebben a világban. Nehéz. Nehéz kitartani mellette. Hitet személyesen lehet átélni, hitet személyesen lehet megtapasztalni, nincsenek sablonok, és nincsenek előre gyártott formák, nincs egy határozott protokoll, ami szerint mi prédikálunk, vagy megértjük az Istennek az igéjét. Így volt ott Tesszalonikában is, abban a városban, ahol a gyülekezet részéről sem volt mindenki biztos abban, hogy Pál apostol, legálisan apostol. A gyülekezetben is voltak olyan hangok, akik számon kérték tőle, hiszen nagyon sok olyan evangéliumot hirdető volt, aki csak a saját hasznát nézte. És ezért mondja Pál apostol, hogy hát ő a saját kezével kereste a kenyerét, sátorkészítő volt. És ott Tesszalonikában is űzte a mesterséget. De hogy mégis milyen szeretettel tud a gyülekezet felé fordulni Pál apostol, annak ellenére, hogy ott is voltak ellenhangok. Nem annyira erősen, mint Korintusban. De inkább azokra figyelt, Ravasz László mondja, hogy hát ne arra figyeljen a kedves lelkész, akik elmennek a gyülekezetből, hanem azokra figyeljen, akik ott vannak. Mert azokból lehet táplálkozni. Úgy látszik, már Ravasznál is volt ez a hihetetlen mozgás, meg fluktuáció. Mert hogy mi egy közösséghez tartozunk, és így tudjuk magunkat egymást erősíteni. És még egy dolgot szeretnék mondani nektek, a 12. versben olvassuk, hogy Istenhez méltó módon éljetek, aki az ő országába és dicsőségébe hív titeket. Hát hogyan lehet Istenhez méltó életet élni? Milyen morális szakkönyv írja le, hogy én hogyan élhetek méltón Istenhez? Valamelyik vatikáni kódex biztos, de nem így van. Az Istenhez méltón élni az azt jelenti, hogy a szemem előtt mindig Krisztus van. Mindig Jézusra figyelek. És ha Krisztusra figyelek az életemben, és naponta ezt komolyan veszem, akkor hozzám méltón fogok élni. Ha nem Krisztusra tekintek, akkor letérek arról az útról, amit ő járt végig. Krisztushoz méltón élni azt jelenti, hogy céltudatos vagyok, mert látom a célt. És annyira nem volt ez messze a tesszalonikaiaktól, hiszen ők nagyon várták Jézus Krisztus visszajöveteit, és ez az utolsó gondolat, amit szeretnék mondani, várták azt, hogy beteljesedik, és ott lesz velük Krisztus. És Jézus Krisztus késik. És mit kezdek ezzel, hogy valaki késik? Várakozni is, bocsánat, nem mondom ki a szót, gyűlölünk. Nem tudunk, egyre neurotikusabbak vagyunk, egyre feszültebbek leszünk, amikor várakozni kell. És ez a gyülekezet pedig egymást erősítve, zsoltárokat énekelve, várta a parúziát, várta Jézus Krisztusnak az eljövetelét. És ha nem jön ma, majd jön holnap. De a mi dolgunk az, hogy várjunk, és hozzá méltó életet éljünk. Mert nem tudjuk, hogy mikor jön el, de egy biztos, ő megígérte, hogy el fog jönni, de addig is velünk marad minden napon a világ végezetéig. Amen.